csak ürünk és mesélünk. A főbb szerepekben Forgács V. András, Laska Pál, valamint Mester Ákos.
Napszaktól függetlenül köszöntjük a kedves hallgatókat, és jó estét kívánunk. Ez itt a Csak ülünk és mesélünk podcast műsorfolyam második epizódja. Mozgó képzelgéseinket fogjuk bemutatni hárman, és be is mutatom kollégáimat. Forgács V. András forgatókönyvírót Londonból.
Napszaktól függetlenül kívánunk. Jó napot, jó éjszakát!
Laska Pált Újbudáról, aki szintén forgatókönyvíró.
Mély tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
A most hallott két fiatal ember egyébként filmakadémikus, jó magam pedig Mester Ákos vagyok Óbudáról, a diplomámra az van írva, hogy mozgóképművész, szerintem most maradjunk is ennyiben. Második adás, gyerekek, úgy érzem magam, mint a történelem 2018 áprilisában, amikor minden újság címlapján az volt, hogy ez már korszak. Tehát nem tudom, egy kicsit hüledezzünk, és elnézést azoktól, akik most hallják először az adást, de muszáj reflektálnunk a hihetetlen első adásra.
Muszáj?
Jó, ugorjunk. Azt hittem, ez jobb lesz, de egy dolgot muszáj megemlítenem.
Jó volt ez.
Nem csak, mert hogyha vannak az első adásnak, ha voltak is az első adásnak visszhangjai, azok nem terjedtek túl a Kárpát-medencén. Ezzel csak annyit akarok mondani, hogy én nem hallottam semmit.
Illetve, hogy a Audacity-n rosszul van beállítva valami, mert a visszhang akkor úgy jön vissza.
Igen. Nem, egy dolgot mindenképp meg kell említeni, hiszen az első adásnak a véghajrájában születtek meg a fantasztikus szignálok, főcímek és a többi, és ifjabb Erdős László kollégánk segített és kölcsönözte aranytorkú hangját ehhez a munkához, és hát tett hozzá, hogy ez egy nagyon színvonalas, nagyon európér, nagyon 21. századi internetes rádió műsor legyen. Akkor ennyit az öntömjénezésről, és ugorjunk bele a mostani epizódba. Akik hallgatták már ugye az első részt, azok tudhatják, hogy a Csak ülünk és mesélünknek mindig van egy alcíme. A mai epizódunknak az a címe, hogy Joy, szereted a gladiátoros filmeket?
Joy, láttál-e már fűben Nyuszit?
Tehát ma történelmi filmekkel fogunk foglalkozni, nagy fejtörést okozott legalábbis nekem a felkészülés, úgyhogy én előre bocsájtom, hogy valószínűleg nem ez lesz az utolsó ilyen epizód, mert hogy a történelem, mint olyan, az egy eléggé hosszú időintervallumot ölel fel, és azt gondolom, hogy mielőtt elindulnánk, definiáljunk egy kicsit, mert azt nagyon szeretünk, és hát értünk is hozzá nyilván. Szóval mi az, hogy történelmi film?
Már a film kezdetekor ugye különböző irodalmi adaptációkat, illetve nevezetes történelmi eseményeket is megörökítettek a kamerák.
Akit hallasz, az Laska Pál forgatókönyvíró.
Ilyen legendás volt például a 1910-es években ugye az olasz filmművészet, ami szinte csak kizárólag ilyen operai, nagyon nagy díszleteket alkalmazó, nagyon látványos filmeket alkotott, és hát ugye a francia Gaumont is 1908-ban felhúzott stúdiójában igyekezett ezeket a nagyon nagy léptékű történelmi filmeket utánozni, illetve hát ugye a saját francia történelmi eseményeket megörökíteni. Az elején ugye még a néma film korszakban ugye a látvány, hát a bibliai filmek ugye az egyfajta sajátos adaptációk, illetve ilyen történelmi filmek, ahol ugye a történelem, az irodalom, ugye a vallástörténet mind egybejátszik. Gyakorlatilag a második világháború után, amikor a tévékészülékek kezdtek szélesebb körben elterjedni a középosztály körében, akkor ugye a mozik látogatottsága óriási csökkent, és ennek ellentételezéseként, hogy a szélesvásznú technikát minél jobban kihasználják, ugye a cinemaszkóp technikát kidolgozták, és azért, hogy ezt használni is tudják, hát például bibliai, illetve hát ilyen gladiátor játékokkal tűzdelt filmeket forgattak, ugye ez a köpeny, illetve szandál filmek korszaka, ugye 1954-ben ugye a Köpeny című filmmel kezdődött, és hát kifejezett végpontja nincs, de mondjuk a 1964-ben, tehát 10 évvel később a Római Birodalom bukása az valóban egy ilyen nagyon jellegzetes bukás volt, ami után már tényleg csak elvétve készültek ilyen nagyobb léptékű gladiátoros filmek.
Ha felteszik ezt a kérdést, hogy mi az a történelmi film, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Napzárta, 1990.
Tehát...
mi a történelmi film?
Ahogy ezt már Pali is említette, a történelmi tárgyú, múltban játszódó filmek azok gyakorlatilag egyidősek a filmmel.
Akit hallasz, az Forgács V. András forgatókönyvíró.
De itt is meg kell különböztetni azt, ami, mint Pali is említette, irodalmi adaptáció. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül talán az egyik legjelentősebb korai történelmi, és itt most tegyünk egy kérdőjelet a történelmi után, film mellett, ami D.W. Griffith Egy nemzet születése című filmje, amely értelemszerűen napjainkban már meglehetősen kétes megítélés alá esik, ha nem is éppen filmtörténeti szempontból, de egyéb szempontból. Ez a film nem feltétlenül azért fontos, mert hogy az amerikai történelemmel foglalkozik, hanem hogy miért foglalkozik az amerikai történelemmel. Ez nem más, mint a történelem kreálás vagy mítosz teremtés, amikor közmegegyezésben lévő vagy abban vélt létező mondakör vagy legenda kap így egy kézzel fogható burkot, vagy ezzel a gyönyörű képzavarral fejezem ki magam. És a nemzet születése az pontosan ugyanez a fajta mítoszteremtési kísérlet D.W. Griffith részéről, aminek a hatásait a mai napig érezzük, és ez nem csak a filmkészítésre vonatkozik, hanem tágabb politikai értelemben is. Nehezebben illeszthető be ebbe a vonulatba a Pali által már említett szandálfilmek, illetve bibliai filmek. Ott inkább tényleg csak azon volt a hangsúly, hogy olyan látványt, olyan élményt tudjanak biztosítani a filmkészítők a nézők számára, amelyet a televízió akkor még nem tudott, vagy nem tudhatott.
Én szeretnék néhány mondatot felolvasni, mert nagyon jó dolgokat találtam. Az első, az a történelem tanítás folyóiratból van. A háborús filmekben nem halhatnak meg a statiszták, csupán a történeti hűség kedvéért. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy elég erős állítás, és ugye egy kicsit köthető, bár nem történelmi filmekről van szó, de a gyakorikérdések.hu-n volt egy ilyen kérdés, hogy a Walking Dead-ben tényleg megölik a zombikat? Vagy csak így filmezik le, aztán szabadon engedik őket? Ha már második adást megért a podcast, akkor szeretnék, itt az idő, hogy a filmvilágból is idézzünk, hogy a Hirsch Tibor írja a Mielőtt bástyák dőlnek című munkájában, hogy a történelmi film igazsága mindig a filmművész igazsága. 2000-ben latin szakos voltam a gimnáziumban, és ugye akkor volt Ridley Scott Gladiator című filmje, és latin órán, hát itt százszor le kellett írni, hogy az a mondat, hogy Róma Viktor az nem létezik, mert hogy az Róma Victrix, ugye rendesen ragozva. Mindhárman megegyezhetünk abban, hogy a történelmi film az valamilyen történelmi témával, valamilyen történelmi aktorral, vagy valamilyen történelmi eseménnyel foglalkozik.
Ákos, én erre csak annyit szeretnék kérdezni, hogy te a Brian életében jártál gimnáziumban?
A Brian élete, hogyha ezt elfogadjuk alapvetésnek, akkor a Brian élete, a Becstelen briganték, vagy akár a Szent Galleni kaland, az mind történelmi film. Ahogy a Magyar Vándor is.
Egy ilyen kiterjesztő értelemben abszolút, igen, igen, beszélhetünk ilyenfajta történelmi filmről. No, a tény és való, hogyha mondjuk a Magyar Vándort, vagy mondjuk a Vizsgát egymás mellé helyezem, akkor meglehetősen kevés közös pontot tudnék találni.
Mind a kettő színes.
Na, mind a kettőben ott van a történelmi eseményeknek egyfajta sajátos értelmezése.
Szeretném ebbe valahogy belekötni a Hídembert.
Már meg is történt. Igen, tehát, hogy például ugye a Hindenburgnél is, amikor ugye történészek munkáit felhasználva készítették el ugye a forgatókönyvet, és hogy mi, hol történt, stb. Nem láttunk mondjuk egy térképet, hogy mondjuk Pest és Pozsony egymáshoz képest hol helyezkedik el, csak egyik helyről vágtunk a másikra. És ezért ez a teljesen konfúz emberek tárgyalnak típusú dolog jött ki belőle. Nem is beszélve utána botrányt okozó most akkor Széchenyivel mi történt dologra, ami szintén egy értelmezési kérdés. Tehát, hogy vagy figyelembe veszük a történészek véleményét, vagy pedig mi ezt így önállóan gondoljuk. Gondoljuk el, és gondoljuk át, és azt mondjuk, hogy hát a mi filmünkben viszont így lesz. Mondjanak bármit is azok, akik...
És ezt megtette nem csak Bereményi Géza, hanem Ridley Scott is, hiszen a Gladiátor című filmben Marcus Aurelius a fia öli meg, és hát ugye tudjuk, hogy a járványban halt meg, mint ahogy a Commodus sem az arénában halt meg, hanem, de mindegy, tehát hogy ilyenek vannak, és akkor tényleg köthetünk a bestelem Brigantikhoz is.
Igen, illetve hol húzzuk meg a határt, tehát hogy ez a történelmi esemény, ami jól adatolt, ez megtörtént, mert nekünk ez így tetszik, egy másik, ami talán kevésbé közismert, viszont egyértelmű a tudományos háttere, azt meg egy picit mókoljuk, mert az dramaturgiában nem jön ki. Hogyha a történelem és a dramaturgia összeütközik, mindig a dramaturgia nyer. Hiszen filmről beszélünk. Ez nem dokumentumfilm, könyörgöm.
Ez tökéletesen alátámasztja a 2012 számtalan Oscar-díjjal jutalmazott Argo című film, aminek ugye a finálé jelenetében van az a üldözéses szekvencia, hogy az iráni forradalmi gárda rendőrautókkal meg egyebekkel próbál egy Swissair utasszállítót megállítani, hogy nehogy az amerikaiak meglógjanak. Na most ez teljes mértékben átolzik fikció, és semmi ilyesmi nem történt közel sem. Viszont a filmnek a csúcspontjához ahhoz, hogy egy megnyugtató, néző számára megnyugtató, feszültségteli véget tudjon érni a film, ahhoz szükség volt erre a momentumra. Azt senki nem tagadhatja, hogy az Argo egy rendkívül élvezetes film, még annak ellenére is, hogy ilyen és ehhez hasonló szabadsággal kezelték a történelmi eseményeket.
Ez tök jó, hogy mondod, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen jó rendező is Árpa Attila. Én azt gondolom, hogy a filmtörténet hajnalán ezek a nagy kiállítású történelmi tablók, főleg bibliai történetek, és akár egy nemzetszületése Griffithtől, ezek tényleg, mint egy képes könyv, megmutatták nagy totálban, sokszor szó szerint, hogy milyen grandiózus dolgok történtek. Nagyon jó az a jelző a szandálos filmekre, hogy ugye historical epic, hogy itt tényleg arról van szó, hogy szélesvásznú, hogy nagyon látványos, hogy akár egy ismert történelmi esemény dolgoz fel, de nyilván valakivel azonosulnunk kell, hiszen kifizettük a mozi jegyet, és valakivel menni akarunk a történetben, és itt jönnek létre azok az 50-es, 60-as évek nagy blockbusterei, amikor a történelmet akár alulnézetből, vagy egy kisember szemszögéből, vagy, tehát hogy valakinek a szemszögéből nézzük meg, és erre szeretném, hogyha néhány példát kicsit kibontanánk, hogy is működik a dramaturgia ezekben a klasszikus szandálos filmekben.
Nagyon gyakran használnak ugye ezekben a szandálfilmekben ilyen római császárokat, antik korban élt nevezetes írókat, költőket, hadvezéreket, ugye ez a Antonius és Kleopátra viszony, Nagy Sándor, Néró, ez mindig ad egyfajta keretet. És ugye nagyon behatárolt ugye a történelmi korszak, tehát hogy időszámításunk előtt mondjuk 50-től időszámításunk szerint olyan 300-ig folyamatosan változik, és ugye nem mindegy, hogy köztársaság van, vagy császárság. Nyilván ugye a császárságnak mindig van egy ilyen, ahol meg lehet mutatni, hogy mit tud az a Panasonic. Na!
Illetve más kamerák is elérhetőek. Ha csak nem akar a Panavision minket támogatni, abban az esetben csak is Panavision.
Igen, tehát, hogy a császár, a császári udvar, az udvartartása, az azon belüli intrikák, azok mind alkalmasak voltak arra, hogy ilyen nagyon látványos, nagyon epikus, nagyon gazdagon látványtervezett filmeket forgassanak le. Kleopátra, nem is tudom, akkori áron került 11-2 millió dollárba, tehát, hogy kora egyik legdrágább filmje volt. És tényleg, amikor így a Rómában ugye a Cinecittába betolják a Sphinx-től kezdve az összes minden ilyen óriási díszletet, akkor azért látszik, és nyilván ugye az óriás vászon előtt ülő kisember tényleg, tehát hogy az hat. Pusztán a méret, meg a kidolgozottság.
És hát ezekben a filmekben nem csak a római birodalom bukott bele, hanem maga ez a filmgyártási rendszer is.
Igen, tehát hogy az a fajta nagyon merev stúdiórendszer, ugye akkor még ugye a Hays Codex, illetve a különböző leágazásai még érvényben voltak, és hát az mindig egyfajta ilyen kötöttség. A 60-as éveknek ez az új hullámos, feltörekvő generációja teljesen más típusú filmeket akart forgatni. Az akkori rendezők közül senki nem akar elmenni a nevadai sivatagba és forgatni Genghis Khanról.
És hát egy kicsit a technikáról, tehát hogy ugye 50-es, 60-as években vagyunk, egy ilyen vállalkozás nem 3-4 hetes forgatást vett igénybe. Csupán ha abba belegondolunk, hogy amikor még ugye filmre forogtak ezek a produkciók, akkor az is egy tetemes költség volt, nyilván Liz Taylor gázsiához képest elenyésző, de gondoljunk bele, hogy ezeket a monumentális díszleteket ugye addig őrizni kellett, amíg nem volt meg az előhívás, nem volt leokézva a muszter, tehát hogy egy kicsit így...
Nem nézték meg a déliket.
Igen, tehát a kulisszáknak is menjünk, hogy ez egy iszonyatosan nagy apparátus kellett ehhez, iszonyatosan nagy pénzek... idő és tér, ahogy mondod, ugye egy feltörekvő ifjú titán, aki meg akarja mutatni 70-80-90 percben, hogy ő hogy váltja meg a világot, hát annak lehet, hogy ez egy kicsit olyan lassú vagy körülményes dolog.
Érdekes tapasztalat lett volna mondjuk egy Sidney Lumettől megnézni bármit, így ilyen Jézus témakörben, de tény és való, hogy ugye utána később ugye a hollywoodi fenegyerekek közül Spielberg, Scorsese, ugye Brian De Palma, ugye többen olasz származásúak voltak, de mégis berzenkedtek ezektől, nagyon nagy költségvetésű, hát gyakorlatilag ezek ilyen producer vezérelte filmek, tehát a Howard Hughes-tól kezdve a Goldwyn és Mayer és Mr. Metro-t nem ismerem. Ugye a 60-as években vált egyeduralkodóvá, kameratöltőtől elmélet, ennek megfelelően, hogy a rendező ugye az ura a filmnek, nem pedig a producer. Ezek a nagy filmmamutok, amik ilyen 3,5 órás monstre, Ben Hur és tényleg még másnap is azt nézzük, ezek főleg ugye a producer akaratának, illetve hát az ő szerezte hozzá a pénzt, hogy ezek megvalósuljanak. Nyilván nagyobb beleszólást is akart a végső vágásnál.
Hát meg nem is nagyon tudom ezt máshogy elképzelni, mert most van egy önmegvalósító rendező, aki másnap kitalálja, hogy hát tudom, fölépítettük azt a kolosszumot, de hagyjuk, mert ezt inkább átviszük a kikötőbe ezt a jelenetet. Na most ember legyen a talpán, aki ilyenkor producerként azt mondja, hogy jó.
Hát ugye a Josh Trankkel ez történt például, és hogy egy nem túl történelmi távlatban lévő tapasztalatot mondjak erre. Régen ez tényleg a tapasztalt mestereknek volt a terepe, noha Billy Wilder-nél sem emlékszek olyan monumentális díszletekre, mint például egy lift, és...
Vagy a berlini fal.
Vagy mondjuk egy berlini fal, igen. Hát azt hiszem az volt a legmonumentálisabb, igen. Csak azt a forgatás után nem bontották le. Hát, vagy nem akkor. Ugye a Ben Hur-nak azt hiszem 15 forgatókönyvírója volt, és 80-90 verziója a könyvnek. Gore Vidal írja az önéletrajzi könyvében, hogy ő is készített egy verziót a Ben Hurhoz, és hogy de ezt kizárólag pénzért csinálta, mert megvolt a szerződés, hogy ezt meg kell csinálni, és leadott egy verziót, amiben ugye a Ben Hur és Messala szeretők. És a kettejük közti konfliktus az gyakorlatilag egy ilyen meghiúsult homoerotikus kapcsolat iránti csalódottság. Egyébként ez fel is fedezhető egy-két jelenetben, a Stephen Boyd kifejezetten úgy fogja meg a Charlton Heston alkarját, hogy illetve úgy tekint rá, hogy az elképzelhető, hogy ő speciál aznap egy olyan forgatókönyv verziót kapott, amit a Gore Vidal írt.
Egyébként a Füles is csinált egy verziót a Ben Hurból, mert ugye volt egy olyan képregény adaptáció, amikor tényleg a Ben Hur sztoria volt, a filmből vett képkockák alapján, viszont minden, ami a kereszténységgel kapcsolatos száll a történetben, az úgy hiányzott belőle. Tehát, hogy ilyen volt itt kis hazánkban is. Viszont, ha már mondod a nagy mamutokat, a nagy producereket, és hogy került ebbe a gépezetbe, ugye, ha jól emlékszem, 60-as a Spartacus, egy Stanley Kubrick nevű, nem azt mondom, hogy nagyon fiatal ember, de azért, hogyha a munkásságát nézzük, akkor talán ilyen harmadik film
környéke lehetett. Igen, ez igen, volt a harmadik igen. Nagyjátékfilmje.
Ugye a gyilkosság volt ugye a nagy siker. Igen.
Aztán jött a most nem fog eszembe jutni a magyar címe, szintén Kirk Douglas-szel.
Ilyen ösvényes világháborús film.
Igen, Dicsőség ösvényei.
Ami egyébként hatalmas hatással volt arra, hogy Stanley Kubrick kivívta azt, hogy Kirk Douglas ragaszkodott a személyéhez. Tehát, hogy amikor...
Igen, mert hogy azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Spartacus az nem vele indult, mint rendező.
Nem, most így nem tudnám megmondani fejből, de két vagy három másik rendező már volt a projekthez, mert volt a filmhez, de Kirk Douglas ragaszkodott Stanley Kubrick személyhez. Nekem néhány hónappal korábban ahhoz volt szerencsém, hogy egy felújított kópiát láthattam a Brit Filmintézetben, ahol konkrétan azt a úgynevezett roadshow cutot, vagyis roadshow vágatot vetítették le, amit szerintem a legtöbben láttak akkor, amikor ez a film először kijött. A roadshow az egy olyan verziója volt a filmvetítésnek, amitől a legtöbb bevételt remélték a mozi üzemeltetők. Ezek a vetítések ezek hosszabbak voltak, mint egy átlagos filmnek a másfél-két órája, közte egy szünettel. Mind a mai napig egy kimondottan látványos és gyönyörű szép film. A Spartacus szerintem azért is nem csak egy ikonikus darabja a Sandál filmnek, hanem egyfajta végjátéka is a Sandál filmnek bizonyos szempontból. Egy nagyon jól behatárolható, ikonikus, ismert alakot tesz meg a főszereplőnek, akinek a hát meglehetősen fikcionalizált életét teszi vászonra a rendező. Olyan hatalmas sztárok, mint Peter Ustinov bukkannak fel mellékszerepekben.
Aki korábban ugye Nero volt előző filmjében.
És ebben a filmben bizonyos jelenetekben le is játssza szegény Kirk Douglas-t a vászonról, mert szerintem úgy kelt fel, hogy akkor ez egy komédia, akkor ez most vígjáték. És egy olyan vígjátéki alakítást nyújt ebben, az egyébként nagyon komoly, és nagyon súlyos témákról beszélő film, mint amilyen a rabszolgaság etikája, hogy hogyan igazolja a római birodalom azt, hogy mindenféle népeket legyőz, és utána rabigába hajt. De mégis Peter Ustinov lesz az, aki a gladiátor iskolát birtokolja, tehát nem ő a vezetője, erre megvan a megfelelő ember, aki féken tartja ezeket a erős és olajozott testű ifjakat, de hogy ő az, aki élvezi ennek a bevételeit, és hogy így szerzi ez a megélhetése idézője.
Hogy ezek az évek szerintem a Sandál filmnek a csúcsa. Tehát 59 Ben Hur, 60 Spartacus, 62 már Kleopátra, de az már nem akkora siker. Különböző perek vannak, ugye a Joseph L. Mankiewicz, ugye, hogy most akkor ő írta, nem ő írta, hogy ugye ki van írva ugye a főcímre, hogy ja, a forgatókönyvíró, és utána lehető legkisebb nyomdai betűkkel, hogy hát Seneca, Ifia Plinius, Biblia, stb. Művei alapján.
De csak azért, mert ők nem pereltek.
Igen, ők már nem, illetve a rokonoknak meg volt más dolguk. Legyenek ők bárkik is.
Ne beszélve arról, hogy a Kleopátra leginkább az pont azzal került be a sajtóba, hogy milyen problémák voltak a film forgatása során, tehát hogy a Cinecittában felépített díszleteket ott kellett hagyni, el kellett menni Nagy-Britanniába, itt újra felépíteni a díszleteket, az eső, a sztárok összeveszése, az elszabadult gázsik, az elszabadult költségvetés, és amikor ezzel a...
Richard Burton, Liz Taylorral, Liz Burton, Richard Taylorral, te mindenki mindenkivel.
Igen. Szóval egy minden szempontból botrányokkal övezett forgatás után rendkívül sok pénzt elköltve bemutatják a filmet. Nem csoda, hogy volt egyfajta csalódás, nem beszél arról, hogy addigra már az ízlés is változott, és ezek a filmek már egyszerűen nem voltak annyira érdekesek a nézők számára.
Én azt gondolom, hogyha Sandál filmekről van szó, nyilván nagyon sokat lehetne idézni, de a Ben Hur, ami ugye köszönhetően annak, hogy minden karácsonykor és vagy húsvétkor ugye szembesülünk vele, hogy a Ben Hurnak is van-e annyira botrányos, van-e annyira híres háttértörténete. Mi ugye magyarok nagyon büszkén Rózsa Miklós zenéjére azt mondjuk, hogy na hát igen, hát a legjobb szandálos film.
Hát azért ennek van egy olyan háttere is, hogy ugye Magyarországon a Ben Hurral jött el ez a nagy költségvetésű hollywoodi produkciók megtekintése a mozikban. Ugye ez 80-as évek eleje, közvetlenül a vatikáni szerződés megkötése után. Tehát amikor már ugye hivatalosan ugye a pártállam és az egyház rendezte a kapcsolatát, akkor már ez egyfajta ilyen békülékenységet jelentett. Pontosan a grandiozitás miatt nagyon sokféle forgatókönyv volt, forgatókönyv író volt. Nem felejteném, ugye William Wyler volt a rendező, de ugye Andrew Marton, ugye szintén ugye Rózsa Miklós mellett a másik alkotó, aki ugye a második stábot rendezte, és hát a nagy harckocsi jelenetet azt ő rendezte, az ő beállításai láthatóak ott. Egyfajta ilyen akciórendezőként volt ő jelen.
Az amerikai álom, az megjelenik ebben a filmben, hiszen van valaki, aki egy viszonylag jó egzisztenciából ugye rabszolgasorba süllyed, aztán onnan visszaépíti magát, és a végén ugye meg tud küzdeni az ellenségével. Tehát, hogy talán még egy ilyet is látok benne, hogy ez abszolút az amerikai álom és az amerikai hős, nem tudom, mítoszát erősítette abban az időben.
Tehát ez a magas, tagba szakadt, nagyon éles arcélű, komoly férfi, aki ugye belekeveredik a történelem viharába, és folyton mindig egy ilyen zsidó fickó mellé kerül, tehát egyfajta ilyen proto-Brian élete. Mi történt a Római Birodalomban? Rabszolgaság. Akkor bemutatjuk, amikor a gályaraboknak milyen élete volt. Akkor mi volt még ott? Nagy császári versenyek, kocsiverseny. Akkor legyen benne kocsiverseny. Tehát, hogy érződik egyfajta ilyen nézői igény kielégítése, hogy akkor most tényleg akkor nézők is kapják meg. Ugye hát Egyesült Államok ugye hivatalosan nem egy vallási állam, de azért a vallásnak jelentős szerepe van. Ateista elnök például nagyon sokáig nem lesz, aki nyíltan bevallja, hogy ő nem hisz Istenben. És
katolikus lesz, csak őt meg lelövik. Tehát
hát igen, hogyha igen nullára végződő évben választják meg, akkor általában igen. Hogy ugye ez a vallási rész, ugye Jézus és az ő élete, ugye a Bibliát mindenki olvasta, hiszen elég népszerű könyv. Az, hogy ezt láthatja az ember nagy vásznon, az mindenképpen egy ilyen vonzó dolog volt.
Hát meg Charlton Heston meglovagolta ezt a szandálos filmek dolgot, hiszen azért nem csak a Ben Hurban láttuk ilyen szerepben.
Volt ő nagyon sok ilyen jellegű szerepben, de mondom, tehát ő meg a Burt Lancaster ebben a korszakban, ugye akihez még ugye társul, ugye a Kirk Douglas, és csak ugye neki ugye a magasságával voltak bizonyos problémák, hogy már ugye a Spartacusban is szinte mindig alulról látod. De hát ugye a Kirk Douglas az első olyan például, aki saját maga producereli a filmeket. És ugye ezt ugye a fiának is átörökítette ezt a gyakorlatát, hogy igenis egész egyszerűen anyagilag ő is érdekelt abban, hogy ez siker legyen, hogy ez jó legyen.
Tehát elmondhatjuk azt, hogy Kirk Douglas Spartacusszal kimaxolta a széles vásznat. Én azt gondolom, hogy a 60-as évek nagy bukásai után azért voltak még mindenféle próbálkozások azzal, hogy ezek a szandálfilmek visszajöjjenek, akár csak egy-egy film erejéig.
Számomra legalábbis teljes mértékben rejtély, hogy miért lett pont a Gladiátor pont akkor és ott ekkora siker. A közkeletű vélekedés ugyanis gyakorlatilag az 1960-as évek óta az volt, hogy a szandálfilm vagy a történelmi eposz, vagy akármi, az egy halott műfaj. De ugyanezt mondták, ugyanez volt a közkeletű vélekedés, a kalózos filmekről, amik szintén, azok még korabbi, 30-as, 40-es, 50-es évek, Errol Flynn, és stb., hogy az is halott. És mégis időről időre valaki megpróbálja újra feléleszteni. 1990 óta a western is egy ilyen halott ügy, noha mintha menetrendszerűen kapnánk 5 évente egy újabb western filmet.
Én némiképp ellent mondanék, tehát hogy legyen némi feszültség is ugye az adásban, hogy igen, mert nem tudom, valami kóborára maradt az egyik vezetékben. A moziban tényleg ilyen One Hit Wonderként lett hatalmas siker a Gladiátor. Én azt látom, hogy viszont a tévében volt egyfajta reneszánsza ezeknek a filmeknek, akár csak ugye a Spartacus vér és homok, ugye több évados.
Ez nem a Kirk Douglas féle
Hát nem. Igen, tehát, hogy itt ugye az egésznek volt egy ilyen erotikusan túlfűtött háttere, ugye hát hiszen ugye a gladiátoros filmek miről szólnak, majdnem pucér emberek egymással matatnak valamit. Mondhatnám a John Milius-nak a Rómáját például, amit szintén ugye egy ilyen raktártűz esett áldozatul, hogy túlságosan drága lett volna a következő évadra felépíteni még egyszer ugyanazokat. Illetve ugye a TV2 szombatesti filmkoktéljában kínált különböző Goran Visnyics és egyéb ilyen másodlagos frissességű sztárokkal, tehát folyamatosan...
Tényleg volt egy Spartacus film így a közelmúltban, így a 2000-es évek elején.
Sajnos Quo Vadis is volt.
Tehát, abszolút, ez minden 2000-től 2006-7-8-ig, tehát ez végig a 2000-es éveknek, és ez mind ugye a Gladiátorra visszavezethetően tudtak ezek működni, viszont azóta nem, valahogy így a Netflix nekem nem dob fel ilyen sorozatot, hogy esetleg nem nincs a kedvem egy kis jó kis szandálos sorozatot nézni.
Én azt gondolom egyébként a Gladiátorral kapcsolatban még, hogy
akit hallasz, az Mester Ákos mozgóképművész.
Pusztán ugyanaz történt, hogy ugye megjött a Jurassic Park, és akkor utána az egyik rendező azt gondolja, hogy úristen, végre megcsinálhatom az űrópürámnak az előzményét, mert hogy tök jók a számítógépes effektusok, és egy másik rendező meg azt mondta, hogy na, hát így majd olcsóbb lesz felhúzni azokat a nagy monumentális díszleteket, és ugye a Gladiátor erről is híres, ugye, hogyha visszaemlékezünk a Colosseumnak a félig megépített, félig kipótolt részeire, hogy ez egy nagyon látványos dolog lett, de aztán még utána volt egy Trója, meg még néhány ilyen dolog, és így el is vérzett, ami nekem feltűnt, és bár a mai adásunk nem erről szól, hogy az ókorral ellentétben viszont a középkor, nyilván a Robin Hood népszerűsége miatt, de hogy a középkorban elhelyezett történetek viszont töretlenül a mai napig azért így felfelbukkannak történelmi filmekben.
Vagy a kitalált középkor, hogyha csak a Trónok harcára gondolunk, ami egy abszolút fiktív világnak a abszolút feudális, középkorias minden egyes eleme annak a sorozat ordít. Egy kifejezett történelmi időpontról, ami azonosítható legalábbis az európai történelemmel.
Összefoglalásul tehát elmondhatjuk, hogy a történelmi film tétje mindig a közmegegyezés negligálása vagy megerősítése. Történelmi filmektől egyelőre búcsút is vehetnénk, ha nem hirdettünk volna az előző adás végén egy versenyt. Felkértem a két filmakadémikus kollégát, hogy gondolkozzon egy szuperprodukcióban. Ugye eljátszogatunk, ez a fejben film műfaja, erről Szőke András egy könyvet is írt. Szóval eljátszunk azzal, hogy mivel közeledik Trianon 100. évfordulója, milyen szuperprodukciókat álmodna meg itt a két géniusz, Forgácsvé András és Laska Pál, milyen szuperprodukcióval emlékezne meg erről a gyalázatos történelmi eseményről.
Mondjuk a címe, mondjuk ilyen a múlt árnyai, talán ez kellemesen homályban hagy bizonyos részleteket. Ugye én abszolút egy ilyen Lincolni vonalat vinnék, olyan szempontból, hogy mondjuk egymásban játszatnék két történelmi síkot, a jelenkorit és az 1920-as történelmi síkot. Például áldászvita zajlik Brüsszelben az új EU költségvetésről, hogy akkor Magyarországnak mennyi jár, mennyi nem, hogyan, különböző háttéralkukkal, egyebekkel, és ezt összejátszatni mondjuk a Trianon palotában történt tárgyalássorozattal, amikor így Aponyi Albertre egy ilyen csodafegyverként tekintettek, akár családilag is összeköthető, mondjuk egy dédapa unoka, egy ilyen ügyvivő, aki csak így sertepertél és összeszed információkat, és mind a ketten látják, hogy ez egy óriási játszma gyakorlatilag, ami ez egy terepasztal, az egyiknél, hogy mennyire csak bábuk vagyunk a terepasztalon, míg a másiknál viszont megvan az alakítás lehetősége, a befolyásolás, annak a művészete, és az szerintem egy érdekes dramaturgiai elem lehetne, hogy például ugyanúgy kezdjük a tárgyalássorozatot, picit talán nagyobb önbizalommal és nagyobb mellénnyel, mint ahogy a helyzet megkívánná, és a végén mind a két fél rájön, hogy ez így nem biztos, hogy működik. Talán a Lincoln-nál a stílusához talán legközelebb, ami ugyan egy idősíkon játszódik, viszont jól bemutatja azt, hogy egy puszta törvényjavaslat, egy papír aláírása mennyire nagy hatású tud lenni, illetve lehet, hogy országrészek, illetve egy teljes birodalom szétdarabolása zajlott, aminek ugye mind a mai napig ható hatásai vannak.
És ami a mában játszódó időség, azt nyitva hagynád, vagy ott is lenne egy végkifejlet? Mert az, hogy mi történt 1920-ban, azt ugye tudjuk.
Igen. Én abszolút egy ilyen, tehát tudod, a tanulási folyamat az lenne, hogy a szereplők, tehát úgy, mint hogy országok tárgyalnak egy ilyen nemzet feletti szinten, az alapvetően ugyanaz, viszont hogy mennyire más, hogy lehet és kell is tárgyalni brittekkel, franciákkal, németekkel, minden ország a saját érdekeit védi. És hogy ezek között hogyan lehet úgy konszenzus teremteni, hogy a mi lehetőségeinket a legmaximálisabban használjuk ki. Akár területben, akár pénzben, akár gazdasági befolyásban, bármiben.
És bár nem volt ugye ez ilyen kikötés, hogy csínyen bánjunk a költségvetéssel, de én azt vizionálom, hogy ez csupa belsőben, dolgozószobában, tárgyalóteremben.
Így van. Ugye hát nyilván magyar forgatókönyvíróként az ember az első pár évben leszokik már az ilyen űroperákról, tehát így az ember látja, hogy hát a lehetőségek és a vágyak meglehetősen nagy távolságra vannak egymástól.
Köszönöm szépen, és akkor hallgassuk meg, hogy Bandi mit vizionált Trianon 100 munkacímmel.
Én csak azt tudom mondani, hogy nekem nagyon tetszik egyébként a Palinak a koncepciója. Engem megrontott a nyugat. Tehát én úgy éreztem, hogy ezen a ponton én elereztem a hajamat, a költségvetés nem számít, a világ minden pénz a rendelkezésemre áll. Én azt a címet adtam az ötletemnek, hogy bosszúállók.
Szerintem sokan nézne, ha csak minden tizedik ember elmegy megnézni.
A Mi Hazánk mozgalom ezt mindjárt le fogja védetni.
Szerintem, hogyha meghallgatjátok a történetemet, akkor azt fogjátok mondani, hogy igen, ez a legkifejezőbb cím erre. Néhány évvel vagyunk az ominózus békeszerződés aláírása után. Magyarország romokban, nagyon rossz helyzetben van minden és mindenki. Van néhány ember, aki úgy gondolja, hogy ha más nem, akkor egy visszavágásra még van esély. Van arra mód, hogy valamilyen kicsi módszerrel, valamilyen kis módon, de azért valamilyen elégtételt tudjanak szerezni az országot ért sérelmeken. Ezért egy arisztokrata származású úriember, aki teljesen véletlenül a hatalmas adósságokban van egyébként, kitalálja azt, hogy a legjobb módja a bosszúállásnak az az, hogyha sikerül összeomlasztaniuk a francia gazdaságot. Hogyan lehet egy gazdaságot, egy ország gazdaságát összeomlasztani a 20. század elején?
Fogsz egy denevért, ja, bocs.
Természetesen úgy, hogyha elkezdesz nagy mennyiségű fizetőeszközt hamisítani, amelyet aztán bejutatsz ebbe az országba és a világ pénzgazdaságába, és egyik pillanatról a másikra elértékteleníted ezt a fizetőeszközt, ezáltal térdre kényszeríted ennek az országnak a gazdaságát. Úgyhogy ez a úriember, akit egyébként nevezzünk Windisgrécz Lajosnak, kitalálja, hogy néhány egykori katonatiszt kollégájával és segítőivel, és a hatóságok, mondjuk azt, hogy hallgatólagos beleegyezésével, mert azért a akkori kormány, a Bethlen kormány megtartja a távolságot az összeesküvőktől, megengedik nekik, hogy tevékenykedjenek, és ők a Honvédelmi Minisztérium térképészeti intézetének nyomdájában, ami jelen pillanatban is ott van a Filér utcában, elkezdenek néhány bankjegy hamisító segítségével nagy mennyiségű francia frankot gyártani. Ez már önmagában is nehéz. Lehet, hogy a francia frank nem a legkomplikáltabb bankjegy, amit reprodukálni lehet, de mind a mai napig vannak benne olyan védelemek, egy szinte reprodukálhatatlan vízjel, de magán a metszeten is olyan alakok vannak, amit nagyon ügyeskező rézmester tud csak egyedül úgy megvésni, hogy az át tudja verni az egységsugarú pénztárost a Gare de Lyonban. rendkívül nagy mennyiségű bankjegyet hamisítanak, majd megpróbálják a tervet mozgásba lendíteni, hiszen mit sem ér az élet, hogyha az ember ül egy nagy csomó hamisított bankjegyen, hogyha azért nem vehet termékeket és szolgáltatásokat. Úgyhogy kieszelnek egy tervet, hogy egy ötfős csapat, speciálisan képzett katonatisztek, mint például Jankovics Arisztid huszárezredes és társai lesznek azok, akik az első hullámban megpróbálnak behatolni Franciaországba, és elkezdeni szétteríteni ezt a pénzt, és akkor mozgásba lendül a terv, összeomlik a francia gazdaság, és akkor elégtételt veszünk. És egészen Amsterdamig jutnak, és hirtelen ez a bizonyos Jankovics Arisztid kifogy a valódi fizetőeszközből, amikor arra kerül a sor, hogy egy újságot vásároljon magának az amszterdami főpályaudvaron, ezért zavarában a hamis pénzhez nyúl, a hamis pénzt a pénztáros abban a másodpercben kiszúrja, hogy hamis. Jankovics nem nagyon segít a helyzetén azzal, amikor diplomáciai mentességre hivatkozva próbálja visszautasítani a rendőrségi eljárást.
Kérem, majd, svájci állampolgár vagyok.
Majd rövid futkározásos üldözés után végül csak elkapják az amszterdami rendőrök, megtalálják nála természetesen a nagy csomag hamis pénzt, és körülbelül 2 másodpercen belül pattan ki ez a botrány, hogy a magyar kormány felkent és okleveles képviselője nagy mennyiségű hamis francia frankkal próbált meg bejutni Franciaországba, és hát sajnos a nemzetközi politikai nyomás elég erős lesz ahhoz, hogy a holland és a francia rendőrség több letartóztatás után a magyar hatóságokat is arra kényszerítse, hogy a értelmi szerzőt, Windisch Grécz Lajost is bíróság elé kelljen állítani, és hát itt bukik el a bosszúállás a saját pitiánerségünkön, már hogyha úgy tetszik, az összeesküvők nem nagyon érzik a témát, és mint kiderült, a nagy erőfeszítések ellenére maguk a hamisítványok is annyira botrányosan rossz minőségűek voltak, hogy még ha a terv bejöhetett volna, akkor sem lett volna működőképes, mert nem tudták volna ezt a francia frankot elhozni senkinek, maximum aki soha életében nem látott francia frankot. Ez az én pitchem Bosszúállók címmel.
A film nagy jelenete, amikor Amsterdamban a relébe megjelenik egy huszárezredes lovon, és kér egy esti híreket. Tehát, hogy
berúgta a fiú gyakorlatilag, és akkor egy... És próbálnak egy telegráfot is rásózni, de azt már felháborodottan visszautasítja.
Én csak egy üvegvizet akartam.
Pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, de az osztrákoknak ugye ez egy Oscar-díjat is hozott az ő pénzhamisítós sztoriuk, ha arra emlékszünk.
Igen.
Nyilván az a második világháború, és teljesen más háttérrel, de hogy abszolút...
Hát abszolút ez az Ocean's Eleven találkozik a Bosszúállókkal, hogyha már muszáj valamilyen...
Igen, tehát hogy én mondjuk a műfajra kérdeznék rá, tehát hogy ez tényleg ilyen akció, vígjáték, dráma, milyen hangsúlyok?
Mindegyik.
Én, mint az András ügyvédje, csak annyit kell mondani ilyen, hogy történelmi film, hiszen ezzel kezdtem.
Ez egy történelmi film.
Bármi. Hát és ez a szép, hogy a tizedes meg a többiek, és a Brian élete az ugyanúgy történelmi film, mint a Cefirelli názáreti Jézusa.
Azt az agy apróságot leszámítva, hogy ez a történet, ez a pitch, amit én most előadtam, ez nagy részt valóban megtörtént történelmi eseményeken alapul.
Mint ahogy a muzsika hangja.
Úgynevezett frank hamisítási botrány.
Igaz történet alapján.
Köszönöm a részvételt mind a két versenyzőnek. Az Írók harca első fordulóját hallottátok. Én nyertest most nem hirdetnék, ezt ráhagynám a hallgatókra. A Discord csatornánkon tudtok szavazni, hogy Forgács V. András vagy Laska Pál Trianon víziója tetszette jobban. És egyúttal meghirdetném a 3. epizód Írók harca viadalt is, ami nem más, mint a magyar akciófilm feltámasztása. Ugye műfaj filmekre szükség van, ezt halljuk a filmintézettől, előtte hallottuk a filmalaptól, előtte nem nagyon hallottuk. A lényeg az, hogy ne csak filmvígjátékok legyenek, hanem igazi tökös akciófilmet találjátok ki. Nem muszáj Stoll Andrásnak adni a főszerepet, de természetesen ez sincs kizárva, úgyhogy egy magyar akciófilmet szeretnék a következő adásig várni tőletek.
Csak ülünk és mesélünk. mozgóképes beszéd hangos filmesekkel. A főszerepekben Forgács V. András, Laska Pál, valamint Mester Ákos.
Join. You like movies about gladiators?
Ahogy az első adásban is, most is ajánlani fogunk a hallgatóknak valami olyat, de olyat, és ezt most kezdeném én, mert hogy iszonyatosan jó dolgokra bukkantam az elmúlt héten. Az első az egy YouTube csatorna, mindenkinek ajánlom, a Hitchcock Challenge YouTube csatornát, ami Végvozó Zoltán fantasztikus, én nem is tudom, videó esszé sorozata. Egész egyszerűen arról van szó, hogy időrendi sorrendben végignézi Hitchcock filmjeit, és mindegyik filmről egy kis dolgozatot publikál, ami nagyon szórakoztató, informatív, tehát minden, amit a közmédiában nem nagyon látunk, hallunk, az ebben benne van, és teljesen ingyen. Igaz, hogy előtte néhány Györfi Pálos reklámot meg kell nézni a YouTube-on, de hát Istenem. Ez az egyik ajánlásom. A másik, mégiscsak egy mozgóképekkel foglalkozó műsor vagyunk, vagy mi a fene, az egy előzményfilm. Bizonyára ti is láttátok Török Ferenc 1945 című filmjét, és szerintem elég kevesen tudják, hogy ez egy folytatás, ez egy második rész, ugyanis az első rész az 2015-ben jött létre, egy észt-finn koprodukció, aminek a címe 1944. Tehát ajánlom mindenkinek bátran, egy fantasztikus történelmi film, és így talán jobban megértjük Török Ferenc alkotását is.
A magam részéről, amit ajánlani fogok, az szintén YouTube, mert ingyen van, ha az ember nem számítja a reklámokat. A Magyar Nemzeti Filmintézet filmarchívuma feltett jó pár magyar filmet a YouTube-ra, gyönyörű szép minőségben, teljes egészében ingyen és bérmentve, innentől a világ végezetéig megtekinthetőek olyan klasszikus alkotások, mint a Tizedes és a Többiek, a Sose Halunk Meg. Mindemellett ez nem csak azért érdekes, mert hogy jó minőségben ingyen és bármikor megtekinthetjük ez a legnagyobb klasszikus magyar filmeket, de azért is érdekes, mert például a Tizedes és a Többiekhez készült angol felirat. Így hát meg tudjuk végre ezeket a filmeket, ezeket az alapvető filmeket osztani külföldi, magyar nyelvet nem bíró barátainkkal is.
És a film angol címe The Colonel and Co.
Majdnem, The Corporal and the Others.
Figyelj, én már is előléptettem.
Pál.
Igen, hát én tévésorozatnál maradnék. Ugye viszonylag kevés a mozi bemutató manapság, és nekem az idei ugye egy német minisorozat az Unorthodox volt. Múlt héten, ami nagyon, nagyon megragadott.
Ez, ha jól tudom, akkor Matolcsi György közgazdasági téziseivel foglalkozik?
Majdnem. Ez ugye Anna Winger nevű német forgatókönyvíró sorozata. Ugye ő a Berlin Station, illetve a volt egyszer két Németországnak is a forgatókönyvíró, illetve kreátora volt. És ugye ez egy New Yorki ultraortodox zsidó családból Berlinbe szökő lány történetét írja le, ami így a kultúrák különböző találkozásai, a vallási és a világi értékeknek az összeütközésén át, a személyes tragédiákig, ami ugye a zsidó, illetve nem zsidó léttel jár, nagyon, nagyon sokféle skálán működik, és nagyon erőteljes bemutatása annak, hogy noha már kialakult ez a fajta világfalu, hogy mennyire nem ismerjük a másikat, illetve mennyire képtelenek vagyunk egy tőlünk különböző világba beleképzelni a saját magunkat.
Köszönöm, és hát nem ajánló, de muszáj megemlítenem, hiszen az előző adásban is foglalkoztunk a Mintaapák sorozattal, hogy gyerekek, nem elég, hogy ugye Gád György mint showrunner eltűnt, Iván váltotta, ugyanis a következő évattól Fenyő Iván szerepét Kamarás Iván játssza tovább. Hát szurkolunk az alkotóknak, mert hogy iszonyatosan viharos most ott a helyzet, de majd beszámolunk természetesen a elkészültekről, és hát Palitól várok is egy hatoldalas kis dolgozatot a Mintaapák első évadáról. De jó, hogy
abszolút,
nem látják most.
Össze fogom én ezt állítani, abban a pillanatban kezdem, ahogy...
A Bödör Gáspár véget ér.
Ahogy leadták az első évadot.
Nem maradt más hátra, vagy maradt más hátra a Bandi, mint hogy elbúcsúzzunk a kedves hallgatóktól, és hát bízunk abban, hogy ez a fantasztikus széria, ami ugye már a második részt is megélte, ez hamarosan folytatódik. Visszajövünk, és már egy trilógiáról beszélhetünk, úgyhogy csak itt tovább. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és keressetek minket a Discordon, keressetek minket mindenféle podcast lejátszó applikációban, és ahol lehetőség van rá, hát ott adjatok jó sok csillagot. Sziasztok!
Sziasztok!
Auf Wiedersehen! Fejezd be!
Kell még egy szó, kicsit szomorkás a hangulaton máma.
Szomorkodásra semmi ok. Feltett szándékunk, hogy visszatérünk, és legközelebb is. Csak ülünk és mesélünk.